Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt örök élet vasárnapjára választották Máté evangéliumában a 13. fejezet 36. versétől a 43. versig. Ez a búza és a konkoly példázatának a magyarázata, és előtte hadd olvassam fel a 24. verstől először magát a példázatot is. Tehát Jézus más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetésszárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földbe. Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a sokasságot és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkoljáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki vetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor az elmúlt szerdán befejeztük az alfa kurzust, illetve magát a sorozatot, a Biblia kör azonban nem fejeződik be, mert a részvevők kinyilvánították, hogy szeretnék, hogyha folytatódna, és hát ezért alakult ki az, amit mindig az elmúlt hónapokban már hirdettünk, hogy most már a péntek esti ifjúsági bibliaórával együtt 4 bibliaórát tartunk, 4 korosztály számára. Az volt az utolsó résznek a címe, hogy hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből. Hát ez ugye mindannyiunknak a kérdése, hogy hogyan lehetne a legjobban, hatékonyabban, vagy legokosabban élni. Mindenesetre ez a szó, hogy legokosabban élni azért jut eszembe, mert az alapige, amit ehhez használtunk, az Róma 12:1-2 volt, meg aztán következők, és ott úgy fogalmaz Pál apostol, hogy okos istentiszteletként szánjuk oda a testünket az Istennek, élő és szent áldozatul. És akkor fordult meg bennem ez a gondolat, hogy hát mi itt a harmadik évezred elején használjuk ezt a kifejezést, hogy vannak okos eszközeink. Na, de hát Pál apostol már 2000 évvel ezelőtt használja az okos istentisztelet kifejezését. Mi a kettő között a kapcsolópont? Mitől okos egy eszköz? De egy kicsit még értsük meg jobban ezt az okos istentiszteletet. A görög szó, amit használ Pál apostol, az a logikus istentisztelet. Hogy logikusan folytassuk a keresztény életünket. Ne úgy, ahogyan nagyon sokszor tesszük, hogy itt így, ott meg amúgy. Nagyon sokszor eltávolodik egymástól az, ahogyan viselkedünk a gyülekezetben, az, ahogyan viselkedünk a gyülekezeten kívül. Nem mondom, hogy az lenne a jobb, hogyha egyre inkább olyanná lennénk itt bent, mint kint. Inkább nyilván arra gondolok, hogy egyre inkább olyanabbá kellene lennünk kint, mint itt bent. Tehát, hogy logikus legyen az Isten tiszteletünk. Pál apostol számára logikus az, hogy Jézus magát adta értünk, akkor mi is adjuk magunkat neki. Ez többféle szempontból logikus. Azért is logikus, mert borzasztó rövid az életünk. Okos Isten tisztelet. Mitől okos egy telefon? Mitől okos egy óra, vagy egy virágcserép, vagy egy lámpaoszlop? Mert már ugye okos lámpaoszlopok is vannak Budapesten, amelyeknek a segítségével elektromos autót lehet tölteni, meg kamera, megfigyelő rendszer van rajta, meg wifi sugároz. Mitől okos egy eszköz? Attól, hogy kapcsolatban áll a világhálóval. Talán így lehetne megfogalmazni. És mitől okos egy Isten tisztelet? Akkor, hogyha kapcsolatban állunk az alkotónkkal és üzemeltetőnkkel. Biblikus kifejezés a gondviselőnkkel. Tehát ha kapcsolatban vagyunk vele, és nem csak úgy végezzük az Isten tiszteletet, mintha el lenne választva a hétköznapi életünktől. Tehát ez az okos Isten tisztelet. És a példázat pedig hogyan ide? Úgy, hogy ott szó van nyilván olyanokról, akik okos istentiszteletként élik az életüket, és úgy is, persze ezt nem mondjuk emberről, az eszközről szokták mondani buta, emberről nem mondjuk, de mégiscsak hát nem okos az az ember, aki nem összhangban végzi a kettőt. Amit tudunk a példázatról, örök élet vasárnapján a Dominus Christust várjuk, az ő az Úr Krisztusnak az eljövetelét várjuk. És az Úr Krisztus ítéletét hirdeti meg ez a vasárnap. Aki szétválaszt, aki ítéletet hoz. Tehát ezt biztosan tudjuk, hogy ez lesz. Nem mondhatjuk azt, hogy nem lesz, mint ahogyan sokan gondolják. Ezért is hangzott a múlt vasárnap a figyelmeztetés, hogy ugye azért azt tudjuk, hogy nem üdvözül mindenki csak úgy automatikusan, mint ahogy a népi hit ezt úgy diktálná. És látjuk azt, hogy a magvető példázata, ami megelőzi a búza és a konkoly példázatát, szintén erről szól. Hát úgy jól lenne tudni az arányokat, persze, ugye erre mi kíváncsiak vagyunk, hogy most akkor hogy van ez? Akkor van esélyünk rá? Milyen esélyünk van rá? Hány százaléka az embereknek jut üdvösségre? Ezt nem mondja el. Sem a búza és a konkoly példázata, sem a magvető példázata, bár abból úgy próbálnak következtetni az emberek, hogy hát úgy 25%-os hatékonysággal veti a magot a gazda, mert ugye van, amelyik az útfélre esik, van, amelyik a sziklás talajra esik, van, amelyik a gyomok közé esik, és van, amelyik a jó földbe esik. Hát, hogyha ezt elosztom, akkor tényleg úgy van, hogy akkor 25%. Na de hát azt nem mondja Jézus ebben a példázatban, hogy a magok 25%-a esik a jó földbe. Ezt nem tudjuk, hogy lehet, hogy az 50%-a és az útféle csak 5% esik. Arányokat nem mond. Annyit tudunk Jézustól, hogy mindig is kisebbségben voltak, és vannak, és lesznek a hívők. Így fogalmaz, hogy amikor visszajön az emberfia, vajon talál-e hitet? Vagy elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy Luther azt mondja, hogy ritka az igazi keresztjé, mint a fehér holló. A mag ebben az esetben a búza és konkoly példázatában nem az Isten igéjét jelenti, mint a magvető példázatában, hanem az embereket. Úgy tűnik, mintha ki lenne szolgáltatva a világ a gonosznak. Elvégzi valahogyan a munkáját. Mikor történt? Hát azt mondja a gazda, hogy éjszaka. Jött az ellenség. Amíg az emberek aludtak. De figyeljük meg azt is, hogy nem csak azt látjuk meg, hogy ki van szolgáltatva ez a világ a gonosznak, hanem hogy igazából nem pánikol a gazda, hogy most mi lesz akkor. És ezt kellene szerintem tudnunk és tudatosítanunk, hogy hát mi könnyen pánikolunk. Mi van ebben a világban? És nem kellene. Mert azt a magabiztosságot adja ez a példázat és a magyarázata, hogy habár van a gonosznak tevékenysége, az Isten mégis ura a helyzetnek, gazdája ennek a helyzetnek. Mi az, amit nem tudunk? Persze már érintettem, hogy nem tudjuk azt, hogy most milyen arányok fognak érvényesülni. Nem tudjuk azt sem, hogy ki van kapcsolatban a gazdával. Ki az, aki okos istentiszteletet végez. Nem tudjuk azt, hogy ki a konkoly és ki a búza. Külön problémát jelent az, hogy a magyarázók általában úgy magyarázzák, hogy nolám, hát a gyülekezet az egy corpus mixtum, tehát egy kevert társaság, amelyben ott van a búza és a konkoly is. Emlékszem még, amikor Cserháti professzor is magyarázta az újszövetségi exegézis órákon, akkor is ez került szóba, és bizony kérdések is elhangzottak aztán felé, hogy na de hát nem azt mondja professzor úr itt a Szentírás, hogy a szántóföld az a világ. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy tényleg corpus mixtum a gyülekezet. Tényleg kevert a gyülekezet. Csak nem a mi feladatunk az, hogy szétválasztjuk és elmondjuk, hogy itt ülnek ezek, és ott ülnek azok. Emlékszem arra a lelkész testvérre, nem evangélikus lelkész testvérre, most nem akarom mondani direkt a felekedetet, mert bármely felekedet lehet ennyire soviniszta. Amikor próbáltam, hogy legyünk egymással ökumenikus kapcsolatban. Én meghívtalak téged. Illene visszahívni. De hát hogyan legyünk, hogyan közeledjünk egymáshoz, mondta ő, mikor nálatok nem mindenki hívő. És akkor mondom, nálatok? Mert az nem baj, hogyha valaki tudja, hogy igen, hát egy kevert gyülekezet vagyunk. Minden egyház kevert. De ha valaki nem tudja a sajátjáról, hogy az kevert, hanem úgy tekint rá, hogy hát az egy tiszta búzahalom, az nagyon nagy baj. Tehát nem kell attól pánikolni nekünk sem, hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, van ilyen is, van olyan is. Búza és konkoly. De szétválasztani? Nem kell, és nem is tudjuk. Mert miért van ez a példázat? Ez a harmadik dolog. Tehát valamit tudunk a példázatról, valamit nem tudunk. Miért van ez a példázat? Hát egyrészt azért, hogy szembesüljünk azzal, hogy titok minden. A lelkipásztor szakfolyóiratban a gondolatokat, az igehirdetés előkészítő gondolatokat Bácskai Károly írta, szintén újszövetséges, mint a már említett Cserháti professzor, és hát ő azzal kezdi, hogy Adi maga is, Adi, mint költő írja, hogy hát az egész világ milyen titok, meg az Isten is titok, és én vagyok a titkok titka. Én magam is titok vagyok a magam számára. Aztán folytatja azzal az elmélkedéssel, ami nagyon érdekes, hogy a világban az anyag maga is milyen titok. Hogy egyre többet beszélnek a tudósok sötét energiáról, sötét anyagról, más kifejezéssel anti-energiáról, amely nem bocsát ki magából fényt. És akkor az embernek így eszébe jut, hogy tényleg, hát a világ kezdeténél, mint hogy erről lenne szó, hogy elválasztja Isten egymástól a sötétséget a világosságtól, amikor megteremti a világosságot. És hogy már a fizikusok tudják azt, hogy előbb volt a világosság, mint a negyedik napon megteremtett naphold és csillagok. Az ember szinte megfeszül, amikor ilyen érdekes dolgokat hall, és hogy az anti-energia és az anti-anyag, hogyha összeadjuk, akkor kiderül, hogy a világon a látható anyag, az mindössze csak pár százalékot tesz ki. Tehát mi nem csak az Isten világát nem tudjuk igazán megismerni, még az anyagi világot sem tudjuk megismerni. Annyira keveset tudunk. Szóval azt akarja mondani ez a példázat, hogy legyünk alázatosabbak, és ne akarjunk mindent megérteni. Hanem bízzuk rá a gazdára a dolgainkat, aki mit akar. Utaljunk az oltár előtti igére, hogy mindenki megtérjen és üdvözüljön. Ezt akarja. Lehetséges neki? Lehetséges neki. Lehetetlen nekünk? Nekünk lehetetlen. Úgy, ahogyan mondja Jézus azt, hogy milyen nehéz bemenni a gazdagnak az Isten országába. Az embereknél lehetetlen, de az Istennek lehetséges. Tehát ne válasszuk szét. Azért sem, mert nehéz felismerni, hogy még jobban értsük, a zsidóknál a konkoly az egyfajta romlott búza volt. Tehát ami elromlott. Tehát azt is jelenti ez a példázat ezek szerint számunkra, hogy nincsen befejezve a dolog azzal, hogy most itt vagyunk, vagy hogy hol leszünk holnap. Vagy nincs azzal befejezve a dolog, hogy most mi elindultunk a keresztény hitben, és megtértünk. Nincsen azzal sem befejezve, hogy azt mondjuk, hogy én most félretettem a hitemet, és most nem hiszek. Ezzel sincsen befejezve. Befejezetlenek vagyunk. És akármikor lehet a búzából konkoly, és akármikor lehet a konkolyból búza. Szerepcsere történhet. Ezért nem kell kiszakítani. Ezért nem kell kiszakítani a konkolyt a búza közül. Amikor az intenzív osztályon jártam, és láttam ezt a megrendítő helyzetet, úgy gondoltam rá, hogy igen, szerepcsere is történt, hogy ápoltból, vagy ápolóból lehetnek ápoltak. Vagy beteget látogató lelkészből lehet látogatott lelkész. Ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelőtt, egészen pontosan augusztus végén, ezen a szószéken Gáncs Péter mondta el azt, hogy vért szeretett volna adni, most nem tudom, hogy a korára való tekintettel, de nem adhatott. És akkor így folytatta, hogy majd esetleg nekem lesz rá szükségem. Szerepcsere. Most én adok, lehet, hogy pár év múlva nekem lesz szükségem rá. Lehet, hogy most én látogatok, pár év múlva engem fognak látogatni ugyanott. És ugyanez van a búza és konkoly témával kapcsolatban. Vagyis miért van ez a példázat, hogy a mi útunk nem lehet a gőgös magabiztosság, hogy én vagyok a megtért hívő, de sem a kétségbeesés nem lehet, hanem hallani és megérteni az ígéreteket, amelyek szólnak nekünk, és ezekhez igazítani az életünket. Na és ez az okos Isten tisztelet. Hozzá igazítani mindig az életünket, mert ő az, aki az etalon, nekem pedig formálódni kell. Nem kiszakítani a konkolyt, mert még lehet belőle búza, De lehet belőle a búzából konkoly. Nekünk az a fontos, hogy feltétlenül bizalommal legyünk Isten felé, az egész világot illetően is. Hát Józsefnek a története nagyon szemléletes ebből a szempontból, hogy hát ugye mennek hozzá a testvérek, amikor meghalt Jákob. És félnek, hogy előjön Józsefből a bosszú álló énje. És akkor azt mondja, hogy de hát, kedves tesók, ez különben nagyon fontos, hogy nagyon könnyű rámondani egy afgára, hogy a testvérünk és engedjük be, sokkal nehezebb a családtagunkra rámondani, hogy testvér és befogadni. Sokkal nehezebb a rokonra azt mondani, hogy testvér és befogadni. Valahol itt kellene elkezdeni szerintem. Szóval, hogy ezt mondja József a testvéreinek, akik eladták őt, hogy az Isten mindent felülírt. Az Isten jót hozott ki a ti gonosz tervetekből, és az egész világot megtartotta ezáltal. És én is azt hiszem, amit az oltár előtt elolvastunk Péter apostoltól, hogy míg annak idején egy szó által, az Isten szava által az egész világ elpusztult özönvíz által, most azért nem pusztult még el, mert ez az egy szó, az Isten szava tartja. Az Isten szava tartja ezt a világot. Sokan mondják nekem, és szomorúak amiatt, amit énekeltünk, hogy olsd el minden viszály tüzét. Hogy mennyi viszály van. Hogy mi történik itt. Szerintem rég elpusztítottuk volna már egymást, hogyha ez a szó, az Isten szava nem tartja ezt a világot. Hát gondoljunk arra, hogy mi történik már nyugaton. Most olvasom, hogy az a Németország, amely arról beszél, hogy be kell fogadni minden menekültet, most 5000 kopt keresztény családot toloncoltat ki. Mindenki azt mondja, hogy persze, be kell fogadni őket, mert hát keresztények is vannak közöttük, és pont a keresztényeket legősibb keresztény gyülekezethez tartozókat toloncoltatják ki. Vagy ott van az angliai orvos, akit 27-28 év orvosi praxis után távolítottak el, mert nem volt hajlandó nőnek nevezni egy férfit. És azt mondták, idézi a bírósága 1 Mózes 1.27-et, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, hogy ez alkotmányellenes. Ki kell húzni. Jogellenes. Diszkrimináció. Vagy gondolhatnánk arra a finn parlamenti képviselőre, akit szintén meghurcoltak azért, mert idézi Pál apostolt, hogy a férfiak férfiakkal fajtalankodnak. Eljön az idő, amikor a Szentírás komolyan vételéért meg fognak hurcolni. Ezt már 2000 kilométerrel odébb Angliában nem mondhattam volna el büntetés nélkül. Tehát sokan panaszkodnak, hogy milyen ellenséges a világ, de hadd mondjam el még egyszer, hogy mégsem kell kétségbe esni, ahogy a nem esik kétségbe a példázatban szereplő gazda, ahogy a nem esik kétségbe az Isten, hanem lehet, hogy pont ez a helyzet fog abban közreműködni, hogy az emberek meneküljenek Istenhez. Mert ekkora összebiztonságot nem lehet már épp ésszel felfogni, megérteni. Tehát ez már annyira világos, hogy anti-energia és anti-test, anti-lélek, ez már annyira világos, hogy az ember már nem tud mit csinálni, csak menekülni az igazi Istenhez. Valahogyan úgy, ahogyan egy történetben szó van róla, megkérdezi Gyökösi Bandi bácsi, egy hívő testvértől, hogy hát kik azok az emberek, az a házaspár, akik ott vannak és ott szolgálnak a gyülekezetben. Hát édes fiam, a férfi a kocsis egy tanyán, az asszony az ott alakuló termelő szövetkezet szakácsnője. És hogy hívják őket? Báró XY, báró XY grófnő. És azt mondja Bandi bácsi, hogy két olyan történelmi nevet hallott, hogy meghűlt benne a vér. Ez a két család híres, nagy tábornokokat, miniszter elnököket adott a magyar népnek. És most egyikük kocsis lett, a másikuk szakácsnő. De ritkán láttam két olyan ragyogó arcot. Csöndesen leültem közéjük a kertben, és máig is tartó mély barátságot kötöttünk. Megkérdeztem tőlük, hogyan kerültek ide. Mi most újra kezdjük az életünket Krisztusban, felelték. Mint kocsis és mint szakácsnő. És azok is maradtak vagy 20 évig, vidáman, panaszszó nélkül, felemelt fejjel, derűsen, világítva. Nem a régi rangjukkal, hanem Jézus Krisztusban megszerzett új rangjukkal. Újra kezdeni a mélyben csak Jézus Krisztus által lehet. Hát ezt az újrakezdést szeretnél a példázat nekünk is a szívünkre helyezni. Hogy kezdjük, akárhogy is indultunk, akárhol is tartunk, nem kell saját magunkat sem stigmatizálni, saját magunkat sem kell beskatujázni, hogy én már csak ilyen vagyok, én már nem veletek hívő. Kezdjünk újat Jézussal, mert csak azt lehet ebben a világban. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te mindig olyan világosan beszélsz arról is, amit tudnunk lehet, és arról is, amit nem tudhatunk, csak tapogatózunk, de azt is elmondod, hogy a legeslegfontosabb az, hogy beléd kapaszkodjunk, és teljes bizalommal rád bízzuk az életünket. Kérünk, segíts minket, hogy ezt megtegyük most itt, ebben az imádságban, vagy az úrvacsorai közösségben, de mindenképpen úgy távozzunk innen, hogy az új életnek az öröme, az új élet kezdetének a lehetősége ott legyen bennünk és családjaink életében is. Amen.